mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ami úrvacsorára felkészítő bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, telve van a szívünk vágyakozással és várakozással, mert te azt mondtad igédben, hogy ha a hegyek meg is inognak és a halmok meg is rendülnek, a te hűséged akkor sem távozik el mi tőlünk. Sorunk most, amikor a templom padjaiban csendes szívvel várakozunk, Urunk, a te érkezésedre. Oly jó dolog tudni nekünk azt, hogy a mi életünkbe, ha hűtlenek voltunk, ha bűnt követtünk el, ha fájdalmak, veszteségek, hiány állapotok voltak, és vannak is jelen a mindennapjainkban, Urunk, a te hűséged változatlan, mint a kőszikla, úgy áll meg a te jelenléted a mi életünkben. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy ezért jöhetünk hozzád, erőtlenül, összetörten is. Jöhetünk úgy, hogy a bűnök felszántották lelkünket, a szeretetlenségek emésztik a bensőnket, s Urunk, neked van hozzánk szavad. Mi csak úgy tudunk jönni, ahogy bűnbánati dicséretünkben szoktuk énekelni, Urunk, amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem, áldozád magad, fogadj el, Jézusom! Kegyelem vagy, Urunk, és életvizének forrása, s magasztalni szeretnénk téged azért is dicsőíteni, hogy ezen az órán is elkészítetted számunkra az evangéliumot, az örömhírt, mert a bűnösökhöz szól az örömhír, Urunk, s boldogok vagyunk azért, hogy a te igéd világosságának fényébe megláthatjuk azt, hogy kik vagyunk, s hogy milyen nagy a te hatalmad, s hogy mennyire szereted a mi összetört életünket. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, amikor készíteni szeretnénk a szívünket a veled való élő találkozásra, az újbori úrvacsorai közösségre. Kérünk, Urunk, hogy olcs be bennünket magadba, mint szőlő tőkébe, hogy élő vesszők, hajtások, gyümölcsök lehessünk a te neved dicsőségére. S mindaz, ami visszatart bennünket ettől, Urunk, fájdalom, gyász, veszteség, összetört remények. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ezeket le tudjuk tenni a te kezedbe, s el tudjuk tőled fogadni a te élő igédet. Jöv el, Szentlélek, Úristen, és szólíts meg bennünket, kérdezz bennünket, és a kérdésed gyógyítsa lelkünket, gondolatainkat. Urunk, hogy egy válaszunk lehessen, mikor a templomból kimegyünk, Jézus Krisztus. Így kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, ölej bennünket körül, és légy vigasztalunk, gyógyítunk. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyamint az írva található János evangéliumának 5. részében, az első 9 versben, és a 15. fejezetnek 5. és 16. verseiben. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Lyukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, s várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember. Felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Jézus pedig így szólt, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, s gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Kedves szeretett testvérek! A várakozás talán az, ami ebben a földi létben az embert a legjobban fel tudja őrölni. Várakozás. Ez egy olyan tudatlan állapot, hogy várunk, reméljük, hogy milyen irányba szeretnénk haladni, és lehet, hogy úgy gondoljuk, tudjuk, hogy mire várakozunk, de nagyon sokszor az élet, hogy így mondjam, tanít bennünket, mert a várakozás egyfajta olyan megüresített lelki állapot kell, hogy legyen, amikor az ember nem mozdulhat el se jobbra, se balra, mert éppen azért várakozunk, hogy valaki belépjen az életünkbe. Arra várakozunk, mint a 38 esztendeje beteg ember, hogy végre legyen emberem. Nagyon sokan arra várnak, hogy legyen támasza, legyen társa, legyen valaki, akivel tudjon beszélgetni. Van, aki arra vár, hogy végre legyen gyógyítója. Kérdezi az ismerősököt, tudtok-e ajánlani egy jó orvost, akihez elmehetek, mert már összeszedtem magam, mert tudom, hogy mennem kell. De akkor olyan gyógyítóhoz megyek, olyan orvoshoz fordulok, aki tényleg megfelelő lesz. Várakozni. Ezen a héten is várakozunk, kedves testvérek. Estéről estére készülődünk, és kérjük Istent, hogy készítse a szívünket a vele való találkozásra az újborért való hálaadáskor az úrvacsorai közösségben. Úgy készülünk és úgy várakozunk, hogy jó lehet tudjuk, hogy mi magunk erejéből soha nem tudnánk felkészülni erre az élő találkozásra, de mégis ott van a vágy, hogy ami rajtunk múlik, hogy legyünk az igének meghallói, befogadói, hordozói. Ott van a szívünkben a vágy, hogy szólj, Uram, szólj, mert szeretnénk meghallani. Mert senkinek a beszéde nem olyan fontos, kedves testvérek, és ez kockázatos dolog ilyet kijelenteni, de senki emberfia nem lehet olyan fontos ebben a látható világban, mint az élő Isten, amikor szólít bennünket. Hiszen maga az ige is azt mondja, hogy Istennek kell inkább engedni, mint sem az embereknek. Hát kedves testvérek, a betesdai beteg átadta magát, mert nem tudott mit tenni, átadta magát a nyomorúságnak, a betegségnek, a magánynak, a hiába való reménységnek, mert ott van a lelkében az a mérhetetlen szomorúság, hogy várok, 38 esztendeje, de mire is várok? Hiszen mire megmozdul a tóvize, és eljuthatnék oda, hogy én lépjek bele, hogy végre meggyógyuljak, mindig más lép be előttem. Le vagyok maradva, nem tudok a kegyelem közelébe kerülni. Soha nem enyém a gyógyulás. Nagyon sok olyan emberi élet van, kedves testvérek, akik olyan sok fájdalmon mentek már keresztül, hogy leírták magukat, és azt mondják magukban, hogy úgysem tudok célba érni. Miért próbálkozzam? Úgysem én leszek az, aki meggyógyulok. Úgysem én leszek az, aki célba fogok tudni jutni. Mit tehetnék ugyan önmagamért? És kedves testvérek, amikor még el is veszítjük a segítőinket, Nemrégen álltunk meg drága kedveseinek a sírja mellett, halottak napján, minden szentek napján, ahogyan mi neveztük az örök élet vasárnapján. Megálltunk, és emlékezetünkben van az ő drága szívük, bár elég gyakran megállunk a hétköznapokban is sírjaiknál. Nem lehet ezt a megállást egy hét hétvégére, egy napra összpontosítani csupán, hiszen száz szállal kötődünk azokhoz, akik előttünk jártak és előre mentek. Kedves testvérek, aki elveszíti az emberét és özvegységre jut, legyen az férfi vagy nő, úgy érezheti, hogy elveszítette az egyik felét, mégpedig a jobbikat, aki eszébe juttatta azt, ami fontos, aki ismerte a gondolatait, még ki sem mondta a szót, de már jól ismerte, tudta, hogy miben van. Kedves testvérek, nem lehet csak úgy megvigasztalódni, amikor valaki hiányával van jelen az életünkben. A betesdai betegnek pedig nem az a panasza, hogy nincs feleségem, nem az a panasza, hogy nincsenek szüleim, nem ilyen panaszokat hallunk az ő szívéből fakadni, hanem egyszerűen már ott tart, hogy nincs embere. Már embere sincsen. Egy olyan lepusztult állapotban van, egy olyan reménytelen állapotban van, egy olyan elveszett állapotban van, amire azt mondja, hogy senkim nincsen. Senkim. Mikor vasárnap Leményi Sándornak a verséből idéztem, és már a szívem is elhagyott engem, a betesdai betegnek a lelki állapota ez. Mit tudnék már magamért is tenni? Teljesen elveszett vagyok. És kedves testvérek, a bűnös embernek is idáig kéne eljutnia, nekünk is idáig kéne eljutnunk, hogy elveszett vagyok. Mert ha vannak is emberek mellettem, ha vannak is szeretteim, nem tudják elmosni az én bűneimet. Nem tudják meg nem történté tenni azt, amit mondtam, tettem, gondoltam. Kedves testvérek, nincs hívő, meg kevésbé hívő. Csak Szent Isten van, bűnös emberek, és megtértek, kiválasztottak. Olyan csodálatos dolog, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, nem nektek jutott eszetekbe, nem ti voltatok azok, akiknek lett volna hatalma arra, hogy ilyen horderejű döntést hozzatok. Én vagyok az, aki kiválasztottalak téged. Én, mondja az élő Isten. És de nagy örömhír van ebben, ezen az estén is. Akkor is, ha bűnbánati alkalomra érkeztünk, és ott van a szívünkben az önvizsgálat készsége, akkor is, hogyha úgy jöttünk ide, hogy gyász van a szívünkben, veszteség, megoldatlan élet problémák. Isten azt mondja nekünk ezen az estén is, ahogyan igéjében szól mindenkihez. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra választottalak ki benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, sok gyümölcsötök legyen, ami megmaradó gyümölcs, és ezért mondja azt az Úr Jézus, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Itt egy olyan szoros együtt létet óhajtana az élő Krisztus, hogy mint ahogyan a szőlővesző be van oltva, a szőlő tőkéből él, abból merít erőt ahhoz, hogy levelet bontson, hogy virágba boruljon, hogy majd szőlő termést hozzon. Azt szokták mondani, hogy a mai borászok már szinte nagy tudósok, hiszen olyan sokféle oltással tudják a mai szőlő tőkéket is gyümölcsözővé tenni, de ők is el szoktak szomorodni azon, amikor egy szőlő vesszőt be akarnak oltani, és aztán az elszáradva alá hull, mert nem sikerült az oltás, nem sikerült beoltani
az élő tőkébe. Hányszor van úgy, hogy Isten szeretne minket beoltani, amikor próbatételben vagyunk, gyászban vagyunk, betegségben, problémákban, döntéshozatalok előtt, és egyszerűen Istennek célja van, elválaszt, kiválaszt a próbatétel által, szeretne beoltani önmagába, hogy ne emberek felé nézzek egyetlen reménységképpen, hogy ne arra panaszkodjak, hogy nincsen emberem, nincs, bezárult a kör, és Isten miért engedte bezárulni? Azért, hogy észrevegyem, hogy felemeljem a szememet, hogy van élő Istenem, és hogyha az emberek elhagynak, ha az emberek elfordulnak, ha eljutok arra a pontra, hogy nincsen emberem, nincsen segítőm, nincsen támaszom, Isten nem azért adja nekünk ezeket az élethelyzeteket, hogy megszomorítson, hanem hogy hitre vezéreljen, hogy felébresszen, hogy látást adjon. Olyan gyönyörű a Zsoltár, tekintetemet a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Emberektől. Nagyon sokat tudunk mi egymásnak segíteni, ez igaz. Nagyon sok mindent tudnánk egymásnak segíteni. Ez az igazság. Miért mondja azt Jakab, hogy aki tehetné a jót és nem teszi, bűne az annak? Annyi minden el van készítve egy nap 24 órája alatt, amit megtehetnénk, amit a másik ember javára fordíthatnék, hogy emberévé válhatnék a másik embernek, családon belül és azon kívül is, gyülekezeten belül, gyülekezetek között, és azon kívül is. És mennyi minden köt, megköt, és visszahúz bennünket, és nem tudjuk megtenni a jót. A mulasztás is bűn. És mennyi ilyen van, amiről nem is tudunk, nem vagyunk képben, mert nem láttunk bele igazán a valóságba. Minél közelebb megyünk az élő Istenhez, minél közelebb jutunk az igéhez, ezért volt reformáció, hogy menjenek vissza az emberek, térjenek vissza az élet urához, a beszédéhez, hogy mit mond Isten, hogy mit szól hozzánk, mit szól a problémánkhoz, mit szól a halálunkhoz, az életünkhöz, a veszteségünkhöz. Senki nem tud úgy szólni, ahogyan ő szól. Boldog az az ember, aki ezt felismeri. És az a fontos a mindennapi élet vezetésében is, hogy Uram, mi a te igéd? Mi a te mondani valód? A 38 esztendeje beteg ember történetében azt látjuk, hogy a juhok tavának részeként nevezi meg a Betesda nevű medencét, a Betesda tavát, amelynek 5 oszlop csarnoka volt. De gyönyörű hely lehetett egyébként, ahol ez a beteg ember 38 esztendeje van, mert hogy a Betesda név azt jelenti, hogy a kegyelem háza. A kegyelem háza. Kegyelem, mert hogy nem emberi erőből történik, ami ott történik. Nagyon érdekes a Betesda tavának a kialakítása. Nagy Heródes nevéhez kötik az 5 oszlop csarnoknak a megépítését. Ő volt a zsidók nagy építésze, a modernista, aki szerette volna Jeruzsálemet a nagy városok közé juttatni, és ezért elkötelezte magát a város szépítés mellett, és a templom csodája, és a Betesda tavának 5 oszlop csarnoka is az ő nevéhez fűződik. Természetesen ezzel ő leginkább önmagát akarta naggyá tenni. Amikor arról hallunk, hogy Betesda tava, akkor itt 2 medencére kell, hogy gondoljunk. Van egy kisebb medence, amely északi tájolású, 40 méter hosszú, 50 méter széles. És van egy nagyobbik medence, amit déli medencének neveznek, hossza 48 méter, szélessége 57 és 65 méter közötti, a medencék pedig 7 és 8 méter mélyek. a Kidron völgyének egy szélső területén helyezkedik el a juhok tava, és amit a neve is adja, régen ez a juhoknak az úsztatója volt, gyakorlatilag arra használták. Azonban nagyon felvitte az értékét, a volumenét a juhok tavának, meg az úsztatónak az, hogy nem csak az esővíz táplálta, és nem csak az esővíz gyűlt össze itt a Kidron völgyének ezen a pontján, hanem itt egy olyan csodálatos természeti erő is működésbe lépett, amelyet gyógyforrásként tudnánk a legjobban definiálni mai ismereteink szerint. Ennek a működése időszakos volt, nem állandóan működött, éppen ezért a zsidó hit gyakorlat is, mint minden jót, az angyalok munkájával is egybeköt, hiszen Isten küldöttei, soha nem téveszthetjük szem előtt, hogy az angelos görög szó, az azt jelenti, hogy követ, az Úr küldötte. És úgy gondolták el a zsidó emberek a vallásos gyakorlatukban is, hogy valószínű, hogy az Úr követe, az angyal az, amely amikor szárnyaival megsuhintja ezt a vízgyűjtő területet, akkor működésbe lép, és az Úr jelenlétének az ajándéka az, amit aztán úgy másképp is meg lehet közelíteni tudományos módon, hogy ez az ásványi anyagokban nagyon gazdag tó, amikor alulról a gyógyforrás elkezdett működni, a felszínre hozta az ásványi anyagokat, és az első ember, aki ebbe bele léphetett, hát ennek nagy szerepe volt a hitnek, mert tudjuk, hogy a hit az hegyeket tud mozgatni, meggyógyult. El tudjuk képzelni azt a pillanatot, kedves testvérek, hogy amikor megmozdult a Betesda tava, milyen fájdalmas látvány tárulhatott ott a külső szemlélő előtt. Arról hallunk, hogy voltak ott sorvadásosok, lebénultak, csonkabonkák, sokféle betegségben szenvedők, mint valami tusa, amikor az ember csak vonszolja magát, szinte reménytelen, egy lépés, még egy lépés, és talán több métert kéne megtenni, és aztán csüggett szemmel és szívvel nézték azt, amikor valakit a hozzátartozója felkapott, és rohant vele, és belemerítette a Betesda tavába. És ez a borzasztó nagy erőfeszítés abban a pillanatban hiába valóvá vált, és hányan kiálthattak, és hányan zokoghattak, és hányaknak a szíve szakadt bele abba a nagy tusába, ami erő fölötti volt, mert sorvadásosan, bénán elindulni és küzdeni a gyógyulásért. Emberi erők fölött való küzdelem ez, kedves testvérek, és nem csak a test küzdelme, hanem a gondolatoké és a lélek küzdelme is. Amikor az Úr Jézus elmegy ez a csodálatos tóhoz, és amikor megállott a betegek között, akkor arról hallunk, hogy nem egy gazdag beteg mellett áll meg. Nem olyan mellett, aki protekciós, nem olyan mellett, aki a Sanhedrinhez közel álló családtag, hanem megáll egy olyan ember mellett, akiről tudta, hogy a legrászorultabb, a legnélkülözőbb, a legelveszettebb. Kedves testvérek, mi mindig kihagyjuk a reménységeink közül azt, hogy Isten mindent tud rólunk, pedig itt a görög szöveg is éppen azt akarja elénk tárni, amikor a betesdai betegnek a meggyógyítási történetéről van szó. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, itt a tudni szónak a hátterében Istennek a minden tudására találunk utalást. Ránézett erre a beteg emberre, és tudta, hogy mi lapozik benne. Lehet, hogy emberek is adtak információt. Lehet, hogy sajnálkozva mondták, hogy Jézus, nézd, ő már oly régóta van itt, mi jöttünk, és ő már itt volt, mint egy régi bútordarab. Már sokan jöttek és elmentek, ő még mindig itt van. És még mindig ugyanaz a fájdalma, még mindig ugyanaz a próbatétele. Jézus rátekinte, és tudta, hogy mi van ott legbelül. Kedves testvérek, Jézus most is tudja, ebben a pillanatban is, és majd az úrvacsorai közösségben is, amikor az úrasztalához járulunk, hogy mi van az életünkben. Látja nem csak a 38 esztendőt, hanem az egészet. Melyikünknek mennyi van az életében? Jól tudja a mi dolgainkat. És kérdez. És olyan jó dolog, amikor Isten kérdez. Olyan jó dolog, amikor a bűneset óta Isten az embert nem hagyja beszéd nélkül, hanem ott van az elveszettel. Olyan gyönyörű az Ézsaiás 57. fejezetében Istennek az a bizonyságtétele, hogy a magasságban és a szentségben lakom, és az összetörtel és az alázatos lelkűvel is. Kibeszélhetetlen ajándék, hogy ott van az a lakóhelye, szentség, magasság, dicsőség, ez az Isten igazi létköre. Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy aki ilyen magasságokban van, az észesen veszi az egyszerűt, a beteget, az elveszettet, a nyomorultat, a társtalant, a nélkülözőt. És Isten azt mondja, hogy ezt verd ki a fejedből, mert én ott vagyok, ahol az alázatos lelkű van és a megtört szívű. És Isten igazat mond, ott van a Betesda tavánál, ott van emellett a megtört szívű ember mellett, emellett a megtört életű ember mellett. De mit kezdünk mi az élő Isten jelenlétével? Erre kell nekünk nagyon figyelni ebben az igében. Mert a betesdai betegről azt halljuk, hogy kérdést intéz hozzá az Úr Jézus, és azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát azt kell, hogy mondjam, kedves testvérek, hogy ez a kérdés azt jelenti szó szerint, hogy akarsz-e egészséges lenni? És ebbe benne van az, hogy itt van az, aki téged ebben segíteni tud. Eljött a te órád, betesdai beteg, akarsz-e meggyógyulni, mert van gyógyítód, itt áll előtted. És az ember megnyitja a lelkét, mintha semmit nem hallott volna, és ömlik belőle a fájdalom, és jó az, kedves testvérek, ha meg tudunk nyílni. Jó az, hogyha beszélgetni tudunk az élő Istennel, kell, hogy beszélgessünk vele. Mert ha nem vagyunk vele élő közösségbe, beszélő viszonyba, mi lesz velünk az úrasztalánál? Mi lesz velünk, amikor lecsukódik a szemünk erre a földi világra nézve? Kinek lesz szava hozzánk a halálban? Ki lesz szava, lesz majd mi hozzánk azután? Kedves testvérek, borzasztó dolog, amikor mindenre jut idő, csak arra nem, hogy az Istennel való kapcsolatunkat ápoljuk, erősítsük, gazdagítsuk, pedig ez az egy kapocs van, ez az egy kapcsolat, amelyből fakad az örök élet. Akarsz egészséges lenni? Sebe benne van, hogy egész, miből áll az ember? Állunk testből, ami látható, állunk gondolatból, szellemiségből, és állunk lélekből. A tudatnak és az érzelmeknek egy nagyon mély szintjéből. Az Úr Jézus, amikor gyógyít, az egészet akarja meggyógyítani. Nem csak a testet, nem csak a lelket, nem csak a gondolatot, az egészet. 38 éve vár ez a beteg ember. Felteszik neki a kérdést, akarsz-e egészséges lenni? Nincs emberem, hogy amikor megmozdul a víz, belevigyen, belesegítsen, és mire odaérek, más lép be előttem. Az Úr Jézus annyit mond neki, hogy vedd fel az ágyadat, és járj. s ez a gyógyulásnak a bizonyítéka, hogy felvette a gyékény ágyát, és körbe-körbe járt. Ez volt a gyógyulásnak a bizonyítéka, hogy lássák a többiek is, hogy végbe ment a gyógyulás, és mégsem párosult, kedves testvérek, megváltozott élettel. Ott volt az élet ura Jézus. Feltette a kérdést. Meggyógyította ezt az embert. És amikor bemennek a templomba, a gyógyító ismeri meg a meggyógyítottat. Megkérdezik a betesdai betegtől a farizeusok, mert szombatnap gyógyított Jézus. Ki gyógyított meg téged? Nem tudom. Nem tudom. És amikor megtudja, az az első dolga, hogy elmondja a farizeusoknak és a nagy tanácsnak, ki volt a szombat napnak a megrontója. Az, aki engem meggyógyított. Igen, a testét meg tudta gyógyítani az Úr Jézus, és képessége lett volna meggyógyítani az egész embert, de rajtunk múlik, hogy amikor Isten jelenlétében ő felkínálja nekünk, akarsz-e egészséges lenni, akarsz-e újjá születni, akarsz-e teljes lenni, a hitünktől függ, a bűnbánatunktól függ, a döntésünktől függ. Isten gyógyító hatalma az életünknek mely területeire tud kihatni. Adom-e az egészet, hogy egészséges legyen, vagy csak egy részét adom oda az Úrnak, és csak azon tudja megsokasítani az ő kegyelmét. Kedves testvérek, amikor az úrvacsorai közösségre készülünk, ahol Isten minden tudása ugyanúgy ott lesz, mint most is itt van életünk minden percében, tudom a te dolgaidat, vajon mit lát az életünkbe, csak a gondokat akarom odaadni neki. És hogyha éppé teszi, akkor hátat fordítva, megyek tovább örömmel, hogy meggyógyultam, s ha megkérdezik egy műtét után, ki gyógyított meg téged, csak egy orvos nevéig jutok el? Hát ez is ez, ajánlom neked is. Meddig tudunk mi eljutni a gyógyulásba? Isten az egész életünket akarja meggyógyítani, és ez az örök élet, és minden úrvacsorai közösség, minden Istennel való találkozás az ige közösségbe azt a lehetőséget kínálja fel számunkra. Akarsz-e egészséges lenni? Akarsz-e megvigasztalódni? Tovább akarsz-e menni az úton velem? Mert magasságban és szentségben lakozom, de a megtörtelés az alázatos szívűvel is. Megelégítem az alázatosabb szívét, és meggyógyítom az összetörteknek a lelkét. De először az alázatosakat említi, mert aki oda tud hajolni az Úr Jézushoz, ahhoz a legteljesebben tud ő is odafordulni, és a bűnbánati alkalmak erre vannak, hogy az alászállás képességét gyakoroljuk, alá tudjak ereszkedni, nem alászkodni, hanem alászállni lelkem mélyére, s megvallani, elmondani, Uram, nincs emberem. De van egy még fájóbb dolog, ha valakinek azt kell kimondania, nincs Istenem. De sok ember van, aki nem hisz benne, de sokan vannak, akik nem akarnak belekapaszkodni. Az Úr Jézus azt mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. Ezt a betesdai beteget is kiválasztotta a gyógyulásra, kiválasztotta arra, hogy az élete sok gyümölcsöt teremjen. Minket is kiválasztott, elhívott, elrendelt. Mindnyájunknak van életfeladata, küldetése. Isten nem akarja azt, hogy társtalanok legyünk, ember nélküli állapotban legyünk. Neki van útja mindnyájunkhoz. vigasztalunk szeretne lenni, és üdvözítünk. Ezért mondja a szőlőtőke példázatában, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Az alázatos lélek csak imádkozni tud, Uram, te cselekedj. Te cselekedj ezen az estén, megtört, bűnös, szomorú lelkemben, és te cselekedj az úrvacsorai közösségben is. Táplálj majd a bűnök bocsánatára, és az örök életre. Adj erőt, Uram, hogy felálljak, és járjak. Hogy felálljak a bűn nyomorúságából, felálljak a gyász elhordozhatatlan fájdalmából, hogy fel tudjak állni a veszteségekből. Adj, Uram, erőt! Segítsen minket ebben, Isten! Amen. Mennyei édesatyánk, várakoztunk, várakozással jöttünk a te színed elé, és köszönjük, Urunk, hogy igédben érkezel hozzánk, és köszönjük, Urunk, hogy nem csak az eszünkhöz akarsz szólni, hanem az egész lényünkhöz, egész valónkhoz, bűneinkhez, próbatételeinkhez, hétköznapi küzdelmeinkhez, megfáradásainkhoz. Úrunk, szeretnénk hálát adni neked, mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusban, amikor létezünk, akkor nem létezik olyan állapot, hogy nincsen emberem, mert maga Pilátus mondta, ecce homo, íme az ember. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te valóságos emberré lettél, és magadra vetted az ember létnek minden fájdalmát. Úrunk, te átélted azt, hogy nincsen embered. Amikor nagy csütörtök éjjelén nem volt még egy tanítványod sem, aki veled együtt tudott volna imádkozni. Átélted, hogy nincs embered. Amikor elítéltek, keresztfára szegeztek, és még akkor sem volt embered, amikor feltámadtál, mert a félelem miatt az ajtók rázárultak a tanítványi életekre. Ó, Urunk, engedd meg, hogy szívből, hitből, lélek által eszközeid lehessünk. Hisszük, Urunk, hogy elválasztottál, kiválasztottál bennünket, nem emberi erő, nem jó cselekedetek alapján, hanem a te könyörületed és szereteted választása alapján. Úrunk, sok-sok ezerből, millióból ma is vannak választottaid, és köszönjük, Urunk, azt, hogy elválasztottad a tieidet az örök élet reménységére. Könyörülj meg azért, Urunk, mindnyájunkon. Légy, Urunk, a gyászban járó szívekkel, légy vigasztalójuk. Könyörülj meg, Urunk, a magányosokon, az egyedülállókon, akik minden nap megküzdik a nincs emberen próba tételét, amikor meg kell valamit javítani, amikor tanácsra lenne szükségük, vagy egy lelki beszélgetésre. Nincs emberem hányszor szántja fel e modern, társas világ magányába lévő szíveket, ez a létfájdalom, hogy nincs emberem. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy családunkba és a közelünkbe, ha tudjuk felvállalni azt a szolgálatot, hogy emberré tudjunk lenni, segítőkké, akik észreveszik a másik fájdalmát, örömét, küzdelmét, hiányállapotát. Könyörülj meg, Urunk, mindnyájunkon, akik ezen az estén leborulunk te előtted, és irgalmas lelkednek megújító erejét kérjük és hívjuk az életeinkbe, s könyörgünk, Urunk, minden egyháztagunkért, könyörgünk gyülekezetünkért, gyülekezetünk presbitériumáért, könyörgünk, Urunk, minden szolgáló lelkipásztorért, itt a gyülekezetben, de könyörgünk egyházunkban is. Engedd meg, Urunk, hogy igéd szíven találjon sokakat, és engedd meg, Urunk, hogy ne csak az értelmünket adjuk át neked, hanem egész valónkat, minden ügyünket, egész életünket. mert te is odaadtad egész valódat, Úr Jézus Krisztus, nem tartottad vissza, hanem megüresítetted önmagadat, szolgai formát vettél fel, s emberekhez hasonlóvá lettél, kivéve a bűnt. Úr Jézus, légy irgalmas hozzánk, és készíts bennünket a vasárnapi veled való élő találkozásra, az úrvacsorai közösségre. Kérünk, hogy légy minden rászorulóval, légy mindazokkal az emberekkel, akik lemondanak magukról, akiknek összeszorul a szíve, mikor nem látják a holnapot, a következő lépést. Légy irgalmas, Urunk, mindnyájunkhoz. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.